Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Ebben az epizódban a forrongó kubáról beszélgetünk. Bettivel nem az az első interjúm. 2 éve az első évadban már beszélgettünk egyszer. Akkor azt a nem kis feladatot vállaltuk, hogy megértsük Kubát. Nem volt könnyű, de szerintem sikerült. Legalábbis a visszajelzések alapján nektek nagyon tetszett. Most a beszélgetésünk apropója az idei nyári lázongások, amiről sajnos idehaza elég kevés hír jelent meg, pedig akár történelmi fontosságú is lehet az ország életében. Ennyi ember még soha nem vonult az utcára a rezsim ellen tüntetni. Hogy mi történt pontosan és hogy mi vezetett idáig, az Somodi Betty kubai magyar vállalkozó és podcaster meséli el nekünk. Eltelt 2 év. Mi történt azóta? Voltál esetleg?
Sajnos nem. Viszont folyamatosan kapcsolatban vagyunk a kinti családdal, és mindenről napra készek vagyunk, amennyire engedi az internet hozzáférés, mert most már az utóbbi egy hónapban inkább mi tájékoztatjuk őket arról, hogy mi történik, de majd akkor erről is mesélek.
De még mielőtt belemélyedünk, pár dolgot szerintem érdemes tisztáznunk. Például, hogy Kuba az egyik utolsó szocialista berendezkedési ország. A hatalom több mint 60 éve a kubai kommunista párt kezében van. Korábbi vezetője és első titkára Fidel Castro, aki a hatalmat 2008-ban öccsének Raúlnak adta át. Raúl 2018-ban mondott le, azóta az ország elnöke és a párt első titkára Miguel Díaz-Canal. Az országban az ő irányítása alatt is minden a szocialista ideológia szerint működik, tehát mindent központilag irányítanak, még azt is az állam mondja meg, hogy neked mire van szükséged. Például, hogy havonta hány kilogramm cukrot kapsz, amit a jegyrendszeren keresztül osztanak szét. Havi átlag fizetés körülbelül $25, mondván, hogy az államtól úgyis megkapsz mindent, amire szükséged van. Az internet 2018-ig csak kiváltságos emberek és a turisták számára volt elérhető. És még egy fontos megjegyzés, hogy amikor a kubai forradalomról beszélünk, általában a castrói forradalomra utalunk, ami 1959-ben történt, amikor Fidel Castro és csapata átvette a hatalmat a korábbi Amerika barát diktátortól, Batistától. Ennyi kiegészítés után vissza az interjúhoz.
Ugye azt mondják, hogy a turizmus az körülbelül olyan 2019 őszén járt a csúcsponton. Mi volt ekkor Kubában? Jól éltek a helyiek, és profitáltak ebből a nagy turizmusból, vagy már akkor sem?
Nem, már akkor sem. Az utóbbi néhány évben nagyon-nagyon szélesre nyílt ez a társadalmi, az olló a társadalmi rétegek között, és az, amiről az ideológiák szólnak, amit elvileg kint követnek, hogy arról szól, hogy nincsenek társadalmi különbségek. Mindenki egyenlő, sőt, törvénybe van foglalva, hogy javakat felhalmozni tilos. Ez törvényben van foglalva. És ahhoz képest van egy óriási nagy kontraszt, ami évről évre egyre gyarapodott, és egyre szembetűnőbb volt. Viszont itt nem a középréteg volt ez, ami erősödött, hanem egy elit, egy tehetős elit, akik most már így az internet világában ezt nem tudják elrejteni, és az exhibicionista vénájuk azt követeli, hogy posztoljanak az utazásaikról, a katamarán túráikról, az all-inclusive hotelben való megszállásaikról, úgy, hogy elvileg ezt ugye a törvények nem engedhetnék. Emiatt is szerintem elindult egyfajta mozgolódás, illetve azért már akkor igen, és azért is, mert egyre több hozzáférésük van ugye az internethez, és egyre jobban nyílik meg előttük a világ, és ez az ellensége. Aha. Igazából a kinti vezetésnek az, hogy megtudják, hogy mi is zajlik körülöttük, milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak, miről maradnak le, innen indul az egész. Az igaz, hogy rengeteg turista, visszatérve a kérdésedre, rengeteg turista érkezett 18-ban, 19-ben. Mi 2019-ben voltunk utoljára, pont ugye a beszélgetésünk előtt. Én nem tapasztaltam akkor azt az óriási nagy turista özönletet, hullámot, pedig Varadero-ba voltunk. Én, hogyha a saját tapasztalatomat kellene megosztanom, azt mondom, hogy én az ilyen 2010-es évek elejére tenném ezt a boomot.
Akkor volt a nagy boom.
Én oda tenném.
Még utoljára meséltél arról, vagy hát beszéltünk arról, hogy bizonyos szakmákban megnyitották a lehetőséget, hogy az ember vállalkozhasson, például a taxisok saját vállalkozást indítottak. Még mindig úgy, hogy az állam azért elég keményen beleszól, hogy mi hogyan menjen, de már volt lehetőség, hogy ebben sem volt lehetőség a helyieknek, hogy úgymond egy szintet lépjenek.
Az a probléma, hogy kapnak egy ilyen lehetőséget, és utána pár hónappal később megváltoztatják, és elveszik az engedélyt, megváltoztatják az adókat, amiket fizetni kell utána, vagy egyszerűen elvonják az engedélyüket, és így nagyon nehéz, és folyamatosan a fekete gazdaság irányába orientálják a lakosságot, illetve ami az egyik legnagyobb bevételi forrása a szigetnek, az a külföldön élő 3 millió kubai. És ez egy nagyon-nagyon fájó pont a külföldi kubai kolóniának, mert most már abba az irányba mozdul el minden. Szerintem ilyet azért nagyon keveset látni a világba, hogy mindent fizessenek a kintiek. Azt képzeljétek el, hogy most már a villanyszámlát, a rezsit, online adnak egy linket, amit külföldről ki lehet nekik fizetni, és nem azért, mert hogy náluk is ilyen, mint nálunk az elektronikus elműszámla, hogy rámész kifizeted, náluk nem, ezek még nem működnek, ez arra van, hogy a kintiek fizessék.
Ezzel is.
Így van. Uh-huh. A külföldi tőkére építenek, de nem úgy, hogy a kereskedelmet pörgetik fel egy kicsit, hanem inkább olyan szempontból, hogy a mobiltelefon feltöltéseket a családodnak, különben nem tudsz velük beszélni, minden hónapban töltsd fel a mobiltelefonjukat, fizesd a rezsijüket, küldjél pénzt, vagy pedig küldjél ételcsomagokat is.
Ételcsomagot. De ez úgy, hogy te megveszed egy, nem tudom, egy rendszeren keresztül befizetsz, és ők megkapják, vagy konkrétan ételt küldök?
Az a baj, hogy...
Nem lesz egyszerű, figyelmeztessük a hallgatókat, hogy nem lesz egyszerű az egész, mert már magam megérteni, hogy mi miért történik Kubában, sokszor a helyiek se értik, ugye erről is sokat beszélgettünk.
Igen.
És egy nagyon bonyolult dologról van szó, mert nagyon sokrétű.
Ja, hát az előző epizódnak az is volt a része, nem, hogy megérteni Kubát,
igen,
az abszolút
igen.
Összefoglalja. A gazdasági helyzet nem volt a legjobb már a COVID előtt sem, és a COVID miatt ugye lezárták az országot viszonylag későn. A lakosság követelte folyamatosan, hogy zárják le a reptereket.
A lakosság követelte.
A lakosság, valahogy a hírekben folyamatosan arról lehetett hallani, hogy egyre több a covidos megbetegedés mindenfele, és a kubai hotelekbe pedig tucat számra érkeztek a charterjáratok, tele turistákkal a világ minden pontjára.
2020
első fél éve.
Uh-huh. Mi ekkor voltunk kint, arra készítettünk is egy epizódot, hogy kinragadtunk Panamában, és ott nagyon sok embernek olyan lehetőséget adtak, hogy Kubán keresztül jöhetnek haza. Uh-huh. És mi direkt mondtuk, hogy a Kubát nem fogjuk bevállalni, mert hogyha minket ott fognak, akkor sokkal nehezebb lesz. De voltak ott más utasok, akik ezt az opciót kapták, és akkor boldogan mentek Kubába.
Szerintem egy bölcs döntés volt. Nekem van egy-két ismerősöm, aki itt élő, Magyarországon élő kubai, de pont akkor kiment, és kint ragadt, és volt, aki egy évig kint volt,
egy
nem
évig?
Tudott hazajönni.
Nem
igen.
Tudott eljönni. Uh-huh. És a kormány miért nem zárta le a határokat, hogy mi csak a pénz volt
csak
a lényeg?
Csak a pénz,
hogy...
semmi más. Uh-huh. Ugye a legnagyobb hivatalos bevételi forrásuk a turizmus. És majd elmondom később, hogy miért hivatalos. A legnagyobb bevételi forrásuk az a turizmus, és ezt ameddig lehetett, szerették volna ezt a tehenet fejni, és már minden ország megtette a megfelelő intézkedéseket, ők pedig húzták, és már a lakosság kérte, hogy zárjanak be, mert azért, ha megnézzük például, ugye ott van Ausztrália esete, sziget, tök jól megoldották, leszeparálták magukat, bezárták a határokat, és nagyon jól kezelték a vírust, illetve ami miatt most nagy probléma van, az, hogy utána újra megnyitották a határokat, és Oroszországból érkeznek leginkább turisták, és a delta variánst ők vitték be, ami most nagyon-nagyon erősen jelen van, és egészségügyi válság van kint. Uh-huh. Amikor lezárták a határokat, akkor megállt a turizmus, megállt az összes olyan vállalkozás, ami, ami ebből élt, és most nem legális vállalkozásokra gondolok csak, hanem aki a hotelba dolgozott, és hozta ki magának onnan az ételt, vagy adta el az utcán, vagy ott ugye ebből élnek rengetegen.
Igen, a rokonok jöttek és hoztak ruhákat, tehát hirtelen a gazdaságnak egy nagy része az megállt. Pont a fekete, mert hogy ez pont az emberi kapcsolatokon keresztül működött, ugye?
Így van. És akkor beszéltünk is az előző epizódban arról, hogy ugye van kint ez a kubai cucc, ez a CUC helyi dollárral nagyjából egy rangban lévő valuta, illetve van a kubai pezó, és hogy akkor mit érdemes vinni, dollárt vagy eurót, ez mindig egy ilyen felmerülő kérdés, és az is, hogy miért van egy országban két pénz, nem, hogyha csak az egyikbe kapja a fizetését, akkor a boltban miért vásárolhat csak a másikkal, és ez már régóta húzódott, hogy legyen egy ilyen magyarra fordítva monetáris egyesítés, hogy egyetlen egy pénz nem legyen. Egyet. Igen. Erről már évek óta beszéltek, és akkor úgy gondolták, hogy egy ilyen gazdasági válság és Covid válság alatt ez a megfelelő pillanat, hogy egyesítsék a valutákat, és eltörölték ezt a híres cuccot, vagy COC-t.
Eltörölték,
és csak kubai pezó van. Óriási infláció követte ezt.
Azt akartam kérdezni, hogy
óriási infláció. Emlékszel arra, hogy mennyi volt a COC pezó? Aha, 24 volt az átváltás pillanatában, és 24-25.
Nem az volt valami olyasmi volt, hogy 24, hogyha papírpénzt, és hogyha fémpénzt váltottál, akkor 25, vagy valami ilyen megmagyarázhatatlan dolog.
Az utca törvényei.
Igen.
És ez azt eredményezte, ez a pezóra való átváltás, hogy érezték, tudták, hogy itt el fognak szállni az árak, ugye azt mondták, hogy megnövelik az alapfizetéseket, egy alap minimálbér lesz, ami talán 1800 pezó, 27.000 forint, ez az alapjövedelem.
Mondjuk már ez egy nagy ugrás ahhoz képest, hogy eddig valaki 25 dollárt keresett egy egész hónapban.
Igen.
Még mindig semmit nem ér.
De még mindig nem ér semmit. 27.000 forint az alapjövedelem. Például az én családomban, akik mondjuk a nagynéném, aki irodavezető egy minisztériumban, ott kap ilyen, 2300 pezót kb. És kijött egy alapcsomag, ami ugye ez a jegyrendszer, hogy ott megállapítják, hogy mennyi ételre van szükséged egy hónapban, és akkor azt nagyon kedvező áron meg tudod vásárolni. Az alapcsomagban nevetségesen kevés étel, nagyjából egy ilyen 1800 pezó értékben van. Szóval nem csináltál még semmit, nem fizetted ki a rezsidet, nem tisztálkodtál, csak megvetted az alapételeket, ami kb. Rizs, bab, egy kis csirke és kávé. Nagyjából ezek vannak benne, és hát azonnal, ahogy ezek a hírek kijöttek, hogy mennyibe fog kerülni az alapcsomag, mennyi lesz az alapjövedelem, azonnal elszállt a dollárnak, meg az eurónak is az értéke. Ezzel egyszerre bevezettek olyan boltokat, ahol csak külföldi valutával tudsz fizetni. Kártyával készpénzt nem fogadnak el, és csak dollár, font, euró, bármiféle külföldi valuta. Ez ugye egyértelműen annak szól, akinek van külföldön családja. Ha nincs családod, akkor nem tudsz ott vásárolni. Meg tudod venni az 1800-1700 forint, vagy 1700 pezós alapcsomagot, és akkor azon kívül próbáld megoldani. És így indult el ez az egész inflációs folyamat.
Hadd foglaljam össze, hogy jól értem-e. Tehát volt egy reformcsomag, hogy emeljük meg a fizetéseket, és mellette egy konkrétan élelmiszercsomag reform is volt, hogy mennyibe fog kerülni egy számodra meghatározott élelmiszer adag, ami gyakorlatilag el is vitt az egész fizetésedet.
Igen.
Kitalálták, hogy eltörlik a második valutát, a CUC-et. Viszont pont visszaütött az egész, mert hogy az emberek meg elkezdtek használni más valutákat.
Nem kezdtek volna el, ezt ők amúgy találták kezd, ki.
Igen, hogy amúgy nem hogy kezdték volna el.
Szupermarketeket találtak ki úgy, hogy csak és kizárólag külföldi valutába
tud.
Pont azért, hogy pótolják. Igen. Ugye nekik szükségük volt, úgyhogy lezárták a határokat, nekik szükségük volt a devizza bevételre. Ezért nagyon okos módon kitalálták, hogy akkor majd a több millió külföldön élő kubai ezt majd szépen hazaküldi ezt a pénzt, és akkor meg is van, ami kiesett a turizmusból. Nem tudom, hogy láttál-e, vagy láttatok-e már esetleg ilyen videókat Kubáról, hogy óriási-óriási nagy sorban állás a boltok előtt. Ez pont így a Covid elején indult el, és azóta is folyamatosan tart. Kb. Így a 2020-as év alatt tetőzött, most már picivel jobb a helyzet, de ilyen napi 12 órás sorbaállások azért, hogy bejuss el egy boltba, és most nem a devizás boltról beszélek csak, hanem a sima kubai boltba is, hogy bejuss el, ez teljesen normális volt. Azt képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy mondjuk éjszaka érkezett meg az áru, és már valaki figyelte, és leadta a drótot, hogy éjszaka jött mondjuk szappan, mert most már az is egy hiánycikk volt, és akkor elkezdtek sorszámot adni már éjjel, és volt, aki mondjuk 3-4 nappal később kapott időpontot.
Ezek az árucikkek, ezek honnan jöttek?
Egy nagyon jó kérdés volt ez. Folyamatosan az embargóról hallunk.
Igen.
Csak egy gyors megjegyzés ide, az USA 1962-ben léptette életbe a Kuba ellen szóló embargóját, ami gyakorlatilag a Kubával való gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok megszüntetését jelentette.
És képzeld el, hogy rengeteg ilyen csomagolt, például csirke csomagon, az van, hogy made in USA. És akkor itt felteszi az ember a kérdést, hogy hol is van ez embargó. És ez egy folyamatos ilyen ráeszmélés arra, hogy úristen, 62 évvel ezelőtt ott volt kint egy forradalom, és hogy elkezdték szisztematikusan elbutítani az embereket, és hogy elkezdtek olyan dolgokat táplálni a lakosságba, olyan dolgokat hirdetni nekik, és a tévébe, a médiába, mindenhol beléjük nevelni, hogy ez generációkon keresztül ugye szívtuk magunkba, és hiába azt hittem én is, vagy akár anyukám, aki már 35 éve él itt, hogy mi tök jól látjuk és átlátjuk ezt a dolgot, folyamatosan nyílik fel az embernek a szeme bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és most, mióta ennyire rossz a helyzet, és nekünk is több időnk volt, ugye a karantén alatt jobban bele tudta magát ásni, az ember jobban tudtál olvasni, kutakodni. Folyamatosan ilyen aha pillanatokat éltem
még
át, hogy
idő után
úristen,
is.
ezt is bevettem, és még ezt is elhittem. És ugye folyamatosan azt halljuk, hogy embargó, és rá kell, hogy jöjjél, hogy egy belső embargó van.
Mert az mit jelent?
Azt, hogy ők azt mondják, hogy nem létesíthetnek kereskedelmi kapcsolatot a külvilággal, de hogyha bemész ezekbe a boltokba, akkor csak külföldi, európai és amerikai árucikkek vannak, és hogyha Miami-ból mész Kubába, akkor a kutya nem nézi, hogy te mit viszel be. És ezek a telefonfeltöltős ügynökségek, amit mondtam, hogy külföldről töltjük fel a helyiek telefonját, telefonfeltöltős ügynökségek, ételküldős ügynökségek, ha megnézed, mind Miami székhelyűek, viszont nagyon sok a diktatúrához köthető kubai tulajdonos benne, és ezeket most folyamatosan göngyölítik fel újságírók és oknyomozók.
Tehát, ha jól értem, a kubai kormány felteszi a kezét, hogy az áruhiány az embargó miatt van, nem tud mit tenni, közben pedig a kereslet kielégítésére magánvállalkozásokat épít, amiben sokszoros nyereségért, a külföldi valutáért kielégíti ezt a keresletet.
Ez pontosan így van.
És ezek
nagyon
most derülnek
sokan
ki?
Ezek biztosan van, aki már korábban is tudta. Én az utóbbi 1-2-3 évben figyeltem fel erre, hogy valami itt nem oké, hogyha itt diktatúra van, és kommunisták vagyunk, akkor hogy lehet, hogy amit csak az Instagramon látok, hogy kubai influencerek egy olyan ügynökséget reklámoznak, ami Kubába küld élelmiszert, és az itteninek a többszörös árán, mondjuk egy, amit itthon megvásárolok a Spárban mondjuk 10 000 forintért, azt oda ki tudom küldeni 30 000-ért, és akkor az így tud elgondolkodhatja az embert, hogy honnan jönnek ezek a dolgok. Vagy ott vannak már ezek a csomagok Kubában, de ha ott vannak, honnan vannak? Ha meg tényleg kintről jön, akkor hol is van igazából ez az embargó? Hogy is működik ez? És ezt szeretném most elmondani, hogy én nem azért, mert hogy bármiféle kötődésem lenne Amerikához, és azt szeretném, hogy Amerika magához csatolja Kubát, semmi ilyesmiről nincsen szó, csak azt látom, hogy teljesen más történik a valóságban, mint amit nekünk mondtak 62 éven keresztül.
Valahogy ez így mindig kiderül, hogy van egy diktatúra, és ott nyilván akik vezetik azt a diktatúrát, azoknak ez iszonyatosan megéri. Tehát, hogy ez mindig kiderül, és a végén mindig, hogy amiért, az mindig a pénz.
A pénz.
A pénz. Hogy van egy elit réteg, aki ebből rengeteget profitál.
Hát például mondjuk az elnöknek, Díaz-Canelnek a fia, ő Miami-ban él.
Nem meglepő módon.
Folyamatosan arról beszél, hogy milyen jó a marxista rendszer, és milyen jó az, ami Kubában van, és közben megkérdezik tőle az utcán, az elkapja egy újságíró, és megkérdezi tőle, hogy akkor mégis miért van itt Miami-ba. Hát azért, mert amúgy ő gazdaságot tanult, és őt nagyon lenyűgözi a kapitalista berendezkedés, aha, és akkor ezt itt könnyebben tudja tanulmányozni, de amúgy az apukájának a döntéseivel teljes mértékben
persze,
egyetért.
Persze, amíg nem neki kell benne élni. Hát ez igen, ez mindig így szépen
és
működik.
És ez a fia. Igen. És gondolj bele, hogy hány olyan van, akiről nem tudjuk, hogy kik, mert mondjuk nem annyira ismert a nevük, csak a háttérből mozgolódnak, és a háttérből intézik a dolgaikat, és folyamatosan ezekre fény és fény derül, illetve arra is, hogy ez ami a világ, a világ úgy tudja, hogy nagyon humanitárius Kuba, és mindenhova orvosokat küld, és milyen jó, és segítünk, ugye Covid alatt is Olaszországba megérkezett a kubai misszió, fú, de jó. Igen, ez nem ingyen történik.
Ezért rengeteg pénzt fizetnek,
amelyért az orvosok alamizsnát kapnak, és nekem is a nagybátyám így volt Venezuelába, a pénznek egy csekély kis töredékét kapja meg, és ez egy modernkori rabszolgatartás. Igen. És pont hogy arra visszatérve, hogy mi is mennyire korlátozottan láttuk a dolgokat, vagy nem vettük észre, anyukám is, amikor ide került, ő 22 évesen jött ide, akkor azt mondták neki, hogy ő egy szakmát fog itt tanulni, és fiatal volt, úgy volt vele, hogy nincs mit veszítenie, megérkezett, és betették egy textilgyárba, 3 műszakba dolgozni, semmi tanfolyam, semmit nem tanult, ő vissza is ment utána Kubába egy fél év után, de a lényeg az, hogy amíg itt volt, addig ő nem kapta meg azt a teljes összeget, hanem egy kis töredékét, a másik részét Kubába egy bankszámlára helyezték, ami le volt fagyasztva, amihez nem nyúlhatott hozzá se ő, se a családja, és utána annak is egy töredékét kapta meg. Szóval itt folyamatosan már évtizedek óta ez a kiszipolyozás megy, és lehet mutogatni az embargóra, de ezt nem az embargó találta ki, meg nem az imperialisták, ugye, ahogy ők hívják az amerikaiakat, mint ahogy azt sem, arról sem az embargó tehet, hogy jelen pillanatban, azon kívül, hogy COVID-krízis van, olyan betegségek, mint a rühesség, meg a ótvar, ezek egy komoly bőrbetegségek, ezek így végig söpörtek a szigeten, és nem azért, mert hogy nem tisztálkodnának, hanem egyszerűen nincsenek meg a körülmények, nincsenek meg a higiéniai előírások, nincsenek betartva. Tubus fogkrém például csak az inflációhoz visszacsatolva, tubus fogkrém $12, hogyha átszámítod, 3000 valahány forintba kerül egy tubus fogkrém, és közben meg ugye kiszámoltuk, hogy mennyi az alapbér. És akkor mindig ugye visszatérsz oda, hogy matekozol, de hogy oldja meg, de akkor mégis hogy veszi meg. És hát innen látszik, hogyha végig szalad a rühesség és az ótvar az országon, akkor valószínűleg nem mindenkinek maradt pénze szappanra. És nekem is volt, hogy ismerősöm írta, hogy Betty, te nagyon otthon vagy az ilyen természetes do-it-yourself receptekbe, tudsz esetleg valami sampon alternatívet, mert hogy nincsen, van pénzünk, de nincsen a boltban sampon, nem tudok sampont venni. Amikor ezekért, hogyha esetleg mondjuk ki is jön a sampon, még 12 órát kell sorban állnod, és csak dollárban tudsz fizetni, azért ezek így akkumulálódnak, felgyülemlenek az emberekben, és akkor még ugye tetejére meghozták ezt a gyönyörű szép döntést, hogy amit eddig az utcán tudtak boltolni valutákat, betiltották, most már nem lehet, nincsenek pénzváltók, ilyen készpénzes pénzváltók, hanem csak elektronikus úton jöhet be a pénz. És akkor ez egy ilyen pont volt az íre.
Hát az már megint az visszakövethető, ugye?
Bizony. Pár évvel ezelőtt mondjuk, hogyha kiküldtél $30-40 egy hónapban, akkor azból azért el volt a családod. Aztán lett 50 belőle, 60-70-100, de ahogy egyre drágább és drágább minden, akkor lassan már ott tartunk, hogy ahhoz, hogy te a családodnak segíts, majdhogy nem egy magyar fizetést még ki kéne pluszban küldeni. És ezt is anyuval beszéltük, hogy azok, akik ott vannak, ők a rabszolgái a szigetnek, ugye nem tudnak utazni sehova, nincsenek alapvető jogaik, és akik kint vannak, vagyunk, még mi is valamilyen szinten a rabszolgái vagyunk, mert mi is utazhatnánk egy csomószor más helyekre, mint ezt talán beszéltük is veled, hogy annyi helyről lemaradtam azért, mert hogy imádok hazajárni, félreértés ne essen belőle, és én nagyon-nagyon szeretem Kubát, meg a családomat látni, de tök jó lenne, hogyha mondjuk a családommal tudnék máshol találkozni, vagy ők is jöhetnének néha, és nem nekünk kellene kimenni, és nekünk, mint külföldi rokonnak nem kerülne háromszor annyiba elmenni 3 hétre Kubába, mint hogyha mondjuk elmennénk itt kettesbe Tájföldre a párommal. Mert amikor ott vagy, akkor bizony ugye te vagy a kubai rokon, és szükséges, hogy vigyél magaddal dolgokat, szükséges, hogyha menni szeretnél valahova, és a családoddal szeretnél időt tölteni, akkor mindent te fizessél, mert egyszerűen nekik nem fér bele. És egy nagyon szívszorító dolog látni azt, hogy még ennyi év után is anyukám 30x éve van Magyarországon, és még mindig a rabja ennek, hogy minden egyes hónapban haza kell küldeni a pénzt, mert különben a mamám az nem jut hozzá az alapvető gyógyszereihez, nem csak ételekhez, gyógyszerekhez se. És gyógyszerből alapból óriási nagy hiány van most kint.
Hát lassan kanyarodjunk rá a július 11-i eseményekre. Most már szerintem látjuk és érezzük, hogy mik vezettek odáig, hogy az emberek megmozdultak. Korábban az előző interjúban azt mondtad, hogy nem igazán van egy olyan réteg, akiben látnád az erőt, hogy egy forradalmat kirobbantana. Most mi történt? Ezek a tüntetések mögött kik voltak?
Hát nincsen most egy vezető mögöttük, ez a legnagyobb probléma. És teljesen spontán volt ez a felkelés, bárki is bármit mond, ez egy interneten indult forradalom volt. A 2019 végén, 2020 elején volt egy csoport, ez a nevük, hogy a San Isidro-i csoport. San Isidro az az óvárosba, Habana Vieja-ba egy ilyen kis negyed, ami arról híres, hogy nagyon sok művész és
értelmiségi.
Köszönöm. Lakik ott, viszont nagyon szerény körülmények között. Inkább úgy mondanám, hogy vegyülve. Ugye, hogy nagyon sok szegény is, bűnözők is, hát te voltál Havannában, tudod, ezek a tipikus kis sikátorok, de hogy kifejezetten sok művész lakik ott. És megalapították ezt a San Isidro mozgalmat. Ők a művészeten keresztül fejezték ki a véleményüket a diktatúrával kapcsolatban. Ők amúgy utaztak is korábban, nekik Amerikába is, meg Spanyolországba is voltak kiállítva műalkotásaik, és a diktatúra elkezdte őket cenzúrázni. Először az, hogy mondjuk a kiállításokra nem engedték őket megjelenni, múzeumokból eltávolították az ő műemlékeiket, és voltak közöttük zenészek is, akiknek a zenéjét is elkezdték betiltani, és hát elkezdték egyre sűrűbben látogatni őket az otthonaikban, és felszólították őket, hogy hagyják abba ezt a tevékenységet. De ők elég ellenállók voltak, és persze, az interneten keresztül folyamatosan megosztották, hogy mi az, amit tapasztalnak, mi az, amit ők szeretnének elérni, és...
Ne feledd szabadat, az interneten a cenzúra az nem működött? Tehát mondtad, hogy betiltották, hogy nem állíthatnak ki dolgokat, vagy hogy elmehetnek egy múzeumra.
A Facebookot nem tudod cenzúrázni, tehát, meg az Instagramot. Tehát,
és ott az igen, és hogy ők hittek is abban, hogy ott bármit megtehetnek, és ott egy szabad véleménynyilvánítást tudnak csinálni, és nem lesz belőle semmi bajuk a kubai életben, hogy nem jön ki mondjuk a titkos rendőrség, és viszik el őket azért, mert hogy mit posztoltál te mondjuk a Facebookra.
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit feltettél. Most, még a zavargások alatt és után is, rengetegen nem mernek azért, mert hogy mi lesz, ha, de egyre többen igen, mert úgy vannak vele, hogy fiatal vagyok, nem akarok ebben a börtönszigetben álmok és normális életszínvonal nélkül érni, nem érdekel, megosztom. És egyre többen merik megosztani, de rengetegen még mindig nem. És ezek a művészek, akikről beszéltem, ők nagyon szépen közelítették meg. tényleg a művészeten keresztül ők először is a művészi szabadságukat követelték. Uh-huh. És azt, hogy igenis lehessen olyan filmet forgatni, olyan képet festeni, olyan szobrot készíteni, olyan dalt írni, és nem engedték őket, ebben korlátozták. Nyilván ezekben benne volt a népnek a szenvedése, de ők nem kifejezetten, szóval nem az, hogy kiálltak volna és egy politikai tartalmú mondjuk beszédet folytattak volna a nép felé, hanem tényleg a művészeten keresztül. Ezeket a művészeket San Isidróba elkezdték bezárni a házaikba, ami azt jelenti, hogy ezek dokumentál. Ez az a legjobb, tényleg annyira örülök, hogy ez 2021-ben történik, és lehet, hogy ilyen voltam úgy régebben is, csak nem tudjuk, mert nem volt internet.
Nem lehetett megosztani, igen.
És dokumentálva van, veszik, ahogy a rendőrség bezárja őket a házukba, és hónapokon keresztül nem mehettek ki. A házukat kívülről összefirkálták mindenféle Viva Fidel meg kommunista feliratokkal.
Hogy ki festette össze?
Hát a helyi besúgók, rendőrök, meg az öreg kommunisták a környékről.
De ők miért pont azt festették rá, hogy Viva
Fidel? Azért, mert
hogy
neked akkor is a kommunizmusba kell hinned. Ja, le a te liberális gondolkodásoddal, Viva la Revolución, Viva Fidel. És tojással dobálták meg őket többször, aztán már ugye tojásnak is felment az ára, úgyhogy nem tojással, hanem képzeljétek el, hogy volt, hogy vödör kis végtermékkel az ajtójukat. Aha, és ezek mind föl vannak véve, hónapokon keresztül nem tudtak kimenni. Azért ez egy, mint egy börtön konkrétan. És kb. Egy fél évvel ezelőtt, talán egy picivel több, kijött egy dal, amit lehet, hogy te is ismersz, a Gente de Zona együttes.
Igen, megvan.
Nagyon sok ilyen híres slágerük van. A Gente de Zona együttes, illetve az Orichas együttesnek az egyik énekese, az a Represent Kubás szám az egyik énekese, illetve több ilyen ismertebb kubai énekes rapper összeállt. A nagy részük az Miami-ban él, viszont ebből a San Isidro mozgalomból az egyik rapper srác, ő is Kubába felvette a saját kis részét, és az a számnak a címe, hogy Patria y Vida. És van ez a nagyon híres mondata a kubai forradalomnak, mert mint a Castro-féle forradalomnak, hogy patria o muerte, haza vagy halál. És ezt José Martí mondta, aki a kubai Petőfi Sándor, és ha megnézed, hogy elolvasod Martínak az írásait, minden az elnyomás és a diktatúra ellen szól, az 1800-as években, amikor még ugye közel se volt Fidel Castro, és ők ezt úgy valahogy beleaportálták az ő rendszerükbe, és így kvázi a forradalomnak a hőseként állítják be, vagy hogy ő volt az ő inspirációjuk, de hogyha Martí élne, akkor hát biztosan forog a sírjába, hogyha látja, hogy mihez adja most, vagy hogy mire használják az ő nevét. És ez egy nagyon fontos ez a mondat, mert ezt így kisajátították, hogy ez a hogyha te kubai vagy, akkor a te jelmondatod az, hogy patria o muerte. És akkor kihozták ezt a számot, amit, hogyha valaki tud spanyolul és meghallgatja, ajánlom, mert én akárhányszor meghallom, mindig elsírom magam rajta, meg kirázza a hideg, mert annyira hihetetlenül jó a szövege, és a videoklipje is olyan velősen megmondja, hogy tényleg elég mi nem meghalni, meg elsorvadni akarunk, hanem mi élni akarunk a saját hazánkban, szeretnénk élni szabadon. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. És ezt a számot betiltották. Amúgy a videoklipben látszódik az, ahogy az elején elég egy pénz, egy bankjegy, ami rajta van Martí arca, és akkor az elején azt lehet mondani, hogy úristen, hát most akkor tényleg a nemzeti hősünket elégeti, de utána, hogy így visszaépül. Szóval itt nem arról van szó, hogy az 1800-as évekbeli szabadságharcot szeretnék
bemocskolni,
hanem az, hogy tényleg abból merítkezünk, amiért ők akkor is harcoltak. Ezt a számot betiltották, de úgy, hogyha meghallották Havannába, hogy megy valahol, akkor azonnal a rendőrség ott megjelent, vittek be, bírság, azért, mert ment egy szám, és elkezdtek olyan környékeken, ahol érezni lehetett, hogy talán a fiatalok picit kezdenek öntudatra ébredni, elkezdett egyre nagyobb lenni a rendőri jelenlét, és ezt a számot, minthogyha tényleg az ördögtől való lenne, úgy tiltották be mindenhol, és folyamatosan próbálták visszaszorítani, és kihoztak egy ilyen kommunista verziót, ahol ilyen szörnyű énekesek, akikről senki se tudja, hogy kik, amúgy úgy kellett összehalászni őket, mert senki gondolom nem akarta nevét adni hozzá.
És akkor újra az eredeti kommunista szlogeneket próbálják.
Igen, Patria Vida, és hogy még 62 milleniumon, azaz 62 ezer éven keresztül lesz ez a kommunista forradalom, és mi soha nem adjuk fel, meg ilyen hasonló szépségeket énekelnek benne. Ez a Patria Vida, ez annyira, mármint az új szám, annyira híres lett, hogy ez lett ennek a felkelésnek amúgy a jelmondata. És már hónapokkal a júliusi felkelés előtt érezni lehetett, hogy óriási-óriási nagy a feszültség, és egyre több mindenkit visznek be, és egyre több mindenki emeli fel a hangját, de leginkább mondjuk az ilyen több órás sorbaállásokba, amikor mondjuk a csirkéért állnak 10 órája sorba, azért ott valamikor szóvá teszik, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez a rendszer, és hogy most itt, és hogy voltak ilyenek. És ahogy ez így eszkalálódott, hogy az élelmiszerhiány, a COVID-helyzet, stb. Egyre többen emelték fel a hangjukat, és
a kommunista párt akkor érezte ezt, és azért küldte a rendőröket, meg ezt a számot is küldte. És
hát az ő verziójukat nem nagyon lehetett hallani sehol. Azon kívül, hogy YouTube-on szerintem rekordot döntött a legtöbb ilyen dislike-kal rendelkező videóként, azon kívül tényleg csak ilyen bic kategória, nagyon rossz. És a Patria Vida pedig tényleg egy himnusz lett, és nagyon
és
sokan...
És egyébként, bocsánat, milyen szép ez a... Tehát, hogy ugye a régi szlogen a Patria Muerte, ami az elmúlást jelenti meg azt, hogy a halál van benne, és ezt egy ilyen szép szlogenre cserélték le, hogy az élet, a lehetőségek.
Igen, és...
Hogy valami új, amiben látszik, az ember látja a jövőt. Uh-huh. Mert egy Muerte, tehát a halálban, tehát hogy egy szlogenben bemelem a halál, hát ki a franc akar azért
egyáltalán lelkesedni. Ezért meghalni, hát, ami ott van, ezért a szörnyű rendszerért. Úgyhogy ez rengeteg sebből vérzik, és ez meg egy nagyon-nagyon szép üzenet. És tényleg a vizuális része is, a videoklip is, meg úgy az egész, hogy így beleborzongsz, hogyha érted a szövegét. És nagyon sok embert vittek el amúgy, ugye kérdezted, hogy mennyire mernek beszélni. Nagyon sok olyan embert, aki elkezdett egyre nagyobb közönséghez eljutni, bejelentkeztek, tudod, így élőztek, csak otthonról, a kanapéján feküdt, és akkor elkezdtem mondani, hogy most itt ez a helyzet, most megint itt ezt, meg ezt nem szabad csinálni, most megint meglátogatott a rendőrség, és akkor párszor meglátogatta a rendőrség, aztán azóta nem tudunk róla, mert azóta börtönben van. És összesen több mint 5000 embert fogtak el. Nagyon sok mindenkit elengedtek, de itt nőt, férfit, időset, fiatalt, olyan képek vannak, amiről én azt hittem, hogy ilyen soha nem fog kint történni. Mindig azt mondja a párom, hogy én nagyon naív vagyok, mert én magamból indulok ki, hogy nem tudnék senkinek se ártani, de én mindig azt mondtam, hogy ha egyszer kitörne valamilyen zavargás, hogy a kubai katonaság, meg a rendőrség, az nem lépne fel ilyen brutálisan, mint mondjuk a fehér oroszoknál a saját emberei ellen, hogy mi mások vagyunk, és sokkal rosszabb, vagy ugyanolyan, és szörnyű látni, hogy amikor valakinek a kezében ott van a gyerek, vagy egy ilyen mankóval egy öreg ember, és csak azért, mert békésen, egy békés felvonuláson elkezdik azt mondani, hogy szabadságot, vége legyen a diktatúrának, beviszik, megverik, és azóta nem tudnak róla. Azért ez nagyon-nagyon szívbe markoló, és akkor ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy szeretne valaha még Kubába menni, és ebbe a rezsimbe még akár egy eurót is beletenni.
Igen, menjünk kronológiai sorrendben, hogy konkrétan mi vezetett odáig, hogy 11-én az emberek tényleg kimentek, és mi történt előtte?
Nem tudom, emlékszel-e arra, hogy 11-e előtt ide is Magyarországra is eljutott a hír, hogy ilyen COVID-válság van, és pár nappal előtte igazából arról beszéltek, hogy több ezer megbetegedés naponta, hogy nem bírja az egészségügyi ellátó rendszer, hogy nem az, hogy nincs kapacitás kezelni a betegeket, mert nincs elég orvos, hanem nincsenek meg a higiéniai előírások, meg gyógyszerek sincsenek, és erről kezdett el beszélni először így a latin-amerikai közösség, aztán világszinten ez így elterjedt, és utána elindultak amúgy gyűjtések is világszert, hogy küldjenek gyógyszercsomagokat, illetve maszkokat a lakosság részére, és 11-én így a semmiből hirtelen, legalábbis mi úgy tudjuk, hogy a semmiből, mert hogy csak jött egy értesítés a telefonomra, hogy elindult valami. Felmentem YouTube-ra, és van egy csatorna, aki élőben közvetítette, hogy mi megy, és egy picike kis városban meg elindultak az emberek az utcára, és nem azt kezdték el skandálni, hogy ételt akarunk, hogy gyógyszert akarunk, vagy ilyesmi, hanem szabadságot akarunk, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy szabadságot, és le a diktatúrával. Ezt kezdték el skandálni, de úgy, hogy kimentek gyerekek, nők, öregek, mindenki vegyesen, és csak vonultak, mert nincsen amúgy fegyverük, nincsen semmiük. Ez volt az egyik legnagyobb probléma, hogy nem tudták utána magukat megvédeni. Ahogy ezt elkezdték ugye követni a bentiek, akik ott vannak a szigeten, meg mi is kint, mindenki rögtön ugye úgy érezte, hogy na most elindult valami, és ilyen dominó effektus indult meg, elkezdtek országosan az utcára menni az emberek. Santiago-tól Pinar del Rio-ig minden megyében voltak ilyen tüntetések, és ezek még nem zavargások voltak, ezek tüntetések voltak. Akkor az elnök, Díaz-Canel, ahogy meglátta, hogy mi történik San Antonio de los Baños-ba, ebbe a kisvárosba, elindult, oda rongyolt gyorsan, vitt magával, ez is nagyon vicces, ahogy látszik, hogy tényleg ez a diktatúrákra annyira jellemző, hogy civileknek öltözött katonák, és leszállnak a katonai konvojról, és mennek vele, mint hogyha ők támogatói lennének ugye a rezsimnek, és akkor mondják, hogy Patria muerte, éljen a kommunizmus, éljen Castro, éljen Díaz-Canel, és közben ugye katonák, és próbált ott rendet rakni, de hát ő addigra nem tudta, hogy már ez elindult, és ez egy országos mozgalom lett. Élőzött egyet a tévében, ahol azt mondta, hogy a kubai forradalmár állampolgároknak vissza kell ezeket a bűnözőket szorítaniuk, és a saját kezükkel kell harcolniuk ellene, és védjük meg a hazánkat, menjetek az utcára forradalmárok, és védjétek meg azt, ami a tiétek. És ezzel konkrétan ugye felszólította a lakosságot arra, hogy menjen és harcoljon az utcán a saját akár szomszédja ellen
is. Ki ez a lakosság, aki mekkora rétegről beszélünk, aki hisz ebben a jelenlegi kormányban, a kommunizmusban?
Ez nagyon nehéz megítélni, mert vannak, akik félelemből elmennek mondjuk egy, majd erről is mindjárt beszélek, elmennek egy ilyen jelenésre, mert különben kirúgják őket a munkahelyükről, és azok, akik hisznek benne valóban, nem szeretnék százalékot mondani, kevesebben vannak, mint azok, akik nem hisznek benne. Viszont nagyon sokan vannak, akik, főleg azok, akiknek a családja kint van külföldön, hogy azt mondja, hogy ez egy szar. Ez így nem működik, de én nem éhezek. Félek kimenni, félek, hogy összevernek, meg kirúgnak a munkahelyemről, lenyelem ezt a békát, csöndben maradok, nem posztolok, nem lájkolok, nem csinálok semmit. Ebből rengetegen vannak, ebből van a legtöbb, és általában az ment ki az utcára, vagy az, akinek nincsen egyáltalán kint családja, vagy pedig nagyon sok fiatal, akiről még múltkor én is azt mondtam, hogy a fiatalságot nem inspirálja semmi, nagyon sokukat nem, de meglepő módon, és ez tök jó volt látni, nagyon-nagyon sok ilyen 18-20-21-22 éves kiment az utcára, és az ilyen kis vékonyka, kis suhancok, és azokat is ugyanúgy ütötték, vágták úgy, hogy nem volt mivel megvédeniük magukat, és nem is támadtak rá a rendőrökre. Teljesen békésen indult.
Na, és hogyan eszkalálódott oda?
Ott úgy eszkalálódott oda, hogy elkezdtek civil ruhába öltözött rendőröket és katonákat vinni a legforróbb pontokra, hogy vegyüljenek el a tüntetők közé, és állítsák ezt úgy be, minthogyha ez most egy ilyen felkelés lenne, és ők támadnának rá a rendőrségre. Ezzel ugye zöld lámpát adtak annak, hogy a rendőrség visszaverje őket. olyan túlkapások vannak, amit pontosan, amit Fehér Oroszországban is láttunk, hogy 10 rendőr egy embert üt, vág, bottal mindennel a földön. Voltak lövöldözések is, mert mint úgy, hogy rendőr lakosságra. Erről azért nem igazán beszéltek szerintem a nyugati sajtóba, vagy legalábbis én itthon nem láttam arról,
a
hogy lövöldözések.
A hírekben egy halottról számoltak be.
Hát az nem egy halott, illetve van, aki ott halt meg, és van, aki utána, hiszen azt adták ki a kórházaknak, hogy aki sérüléssel, tüntetésből sérült sérüléssel érkezik kórházba, azt nem lehet ellátni, tilos ellátni, és erről is több-több tucat videó van, hogy vérzik az ember, éppen elvérzik konkrétan, és megtagadják tőle, és így áll az orvos és az ápoló, és így nem. És azért egy ilyen, egy orvos ugye letesz egy esküt.
Igen, és ő nem és... a pártra teszi le az esküjét, hanem
igen, és
hanem
nagyon sok védjel. Orvos azt mondta, hogy jó, kész, ideig, akkor én most leteszem a köntöst, de nagyon sokan nem. És nagyon nagy a félelem, mert azt látják, hogy ez ugye egy katonai diktatúra. Például, ahol én lakom, mi panelben lakunk, mögöttünk pedig ilyen kis lakóparkszerű, hát magyar szemmel nem túl szép, de amúgy kubai szemmel egy ilyen modern ilyen lakóparkocska van, ott katonák laknak, azokat a katonáknak adták ajándékba. A katonáknak meg a rendőröknek nagyon sok ilyen extra juttatásuk volt, amit ugye hosszú időn át építettek fel, hogy magukhoz láncolják, kapcsolják őket. Ez egy nagyon fontos eleme, illetve az, hogy kaptak ők külső segítséget abban, hogy hogy kell kiképezni ezeket a katonákat, hogy tényleg hogy kell a saját népeddel szemben fellépni. Erről is folyamatosan jönnek az információk, hogy hogy is néz ki egy kiképzés, egy katonai kiképzés Kubába, mind mennek keresztül, hogy az a nevük, hogy Boinas Negras, ez egy ilyen, hát ilyen katonai, ilyen, katonai, ilyen speciális alakulat, igen, hogy ők milyen kiképzést kapnak, hogy őket hogyan, és rengetegen vannak, hogy hogyan szeparálják el a társadalomtól, és tartják őket teljesen hermetikusan, úgy, hogy amikor be kelljen majd egyszer őket vetni, akkor ne legyenek érzelmeik, ugye, és csak üssék, vágják őket, ahol lehet. És mindig ugye azzal riogatták a kubaiakat, vagy minket, hogy na majd egyszer az amerikaiak ide jönnek, és letarolnak minket, és fel kell készülnünk, és hogy mi azért fektetünk bele a hadiparunkba, mert meg kell védenünk magunkat az imperialistáktól, és itt van, megtörtént, és nem avatkozott be az USA, se az ENSZ, se senki, mindenki nézi, és felteszi a két kezét, és igazából a rezsim az, aki a saját embereit támadja, és a saját népünktől kell félnünk, hogy őt fogják bevetni ellenünk. És ez egy óriási nagy felismerés most a fiataloknak, hogy itt olyan szinten agymosás ment a háttérben, és én nem szeretném a történelemkönyveket most megcáfolni, mert nyilván volt egy kubai rakétaválság, meg hogy egy földrajzilag egy tök fontos helyen van Kuba, és hogy ott vannak az oroszok, meg ott vannak a kínaiak, meg Venezuela, meg stb. De az, amit mondtak, hogy itt amerikai intervention, vagy beavatkozás lesz, hogyha bármi történik, az most láthatjuk, hogy nem így van, mert Amerika sem kockáztatná.
Persze, mert hogy ez, ennek nagyon nem látható következményei bizony lehetnek.
Hát
hogy...
rögtön már aznap július 11-én azonnal az irániak is, meg a Putyin is felszólalt, hogy nehogy bemenjenek majd oda az amerikaiak, mert abból nagy baj lesz.
Mert akkor ő meg odáll a másik oldalra is, és igen.
Igen. Úgyhogy így indult.
Az mondjuk érthető, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem mer lépni, és nem mer egyik oldalra se állni, és azt mondja, hogy ő meghúzza magát. Tehát, hogy ha emberi oldaláról nézed, akkor ez valamennyire érthető, mert talán nem forrott még ki annyira ez a felkelés, hogy lássa azt benne, hogy ebben van egy olyan potenciál.
Ilyen, nem. Mint ami most volt, ilyen nem, még soha nem volt. Uh-huh. És az, hogy ja, és rögtön lekapcsolták ugye a netet. Volt egy 24 órán keresztül internet, és utána elzárták őket teljesen. VPN-ről még valamennyire fel tudtak menni, de utána azt is lelőtték, és kb. 10 napig nem igazán tudtunk róluk. Én minden nap hívtam telefonon a nagynénémet, és én meséltem neki, hogy mi van, mert valamilyen módon, ugye a kubai az eléggé talpra esett, valahogy egy-egy ember megoldotta, hogy legyen internete, és küldték ki a videókat, illetve ahogy lett újra internet, az aznapi, az addig felvett videókat így tömegesen küldték ezeknek a youtubereknek, és onnan értesültünk mi is mindig, hogy mi történik, illetve hogy ugye telefonon tudtuk csak tudta mindenki tartani a hozzátartozóival a kapcsolatot, meg ilyen hangüzeneteket küldött ki, vagy MMS képeket, és én hívtam föl a nagynénéimet, hogy mi történik, mert ahol mi lakunk, ott semmi. Ők semmiről nem tudtak.
Nem tudtak semmiről.
Nem, ott egy ember nem ment ki az utcára, mint hogyha legnagyobb békeidőket élnénk. A híradóban láttak egy-két ilyen kétes információt, illetve azt, amit az elnök mondott, na és akkor, amikor beszéltünk, mondták, hogy ezt nem hiszik el. Hogy ezt most tényleg ezt az ember kimondta a tévébe, hogy menjél ki az utcára, és verd agyon a szomszédodat, aki azt mondta, hogy pátriai vida, hogy ezt még ők se gondolták, hogy idáig elmerészkedik Diaz-Canel. Aztán nagyjából így egy hétig tartotta a löket. De ezt ne felejtsük el, hogy 40 fok van, és azt se felejtsük el, hogy azért itt éhező emberekről van szó, akiknek nincsen fegyverük, nincsen semmiük, és nem, egyszerűen kimúlt az energiájuk, és a kitartásuk, nem is a kitartásuk, inkább tényleg az energiájuk az, ami elfogyott, és az, hogy nagyon-nagyon erőszakosan és keményen léptek fel ellenük, és rengeteg-rengeteg bebörtönzésről tudunk. És vannak most is, amúgy minden nap vannak még kisebb tüntetések, de nem ez az óriási nagy hullám, ami 11-től indult egy hétig, és ami nagyon fontos, hogy a nagy részét ugye azoknak, akiket akkor elvittek, még mindig nem engedték ki, és leginkább a vezetőket próbálják hosszú távon bentartani, azt mondják, hogy nincs lehetőség tárgyalásra, tárgyalás nélküli börtön, és van, akinek 20-25 évet adnak.
Uh-huh. Hát sajnos a történelemben sok ilyet láttunk, hogy ugye amikor egy bármilyen diktatúra kicsit meginog, és jön egy felkelés, akkor ő nyilván a saját pozíciójukat védik, és megtesznek mindent azért, hogy nehogy eszkalálódjon még tovább.
Igen.
És akkor ez a felkelés, ez ki is úgy látszik, hogy ez kifutott, és elfogyott belőle a lendület?
Nem vagyok benne biztos, hogy kifutott szerintem. Ez egy olyan dolgot indított el, amit már ugye nem lehet visszacsinálni. Ez nekünk a július 26, ez egy nemzeti ünnep. Castro-nak az egyik véres megmozdulását ünnepeljük, ami nemzeti ünnep lett. És most már nagyon sokan azt mondják, hogy az új nemzeti ünnepünk az a július 11, mert ez az a nap, amikor Kuba felébredt, a felébredés napja. És szerintem ezt egyik napról nem lehet majd megváltoztatni, de most már tudják, hogy igenis lehet őket presszionálni, mert az egész világ erről beszélt, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye több mint 3 millió kubai van külföldön. És ilyenre még soha nem volt példa, hogy a világ minden táján tüntetéseket, még itt Budapesten is volt, hogy kimentek én sajnos vidéken voltam, de anyukám ott volt, kimentek a kubai nagykövetség elé, és még itt is voltak egy jó pár tucatan, ahhoz képest, hogy milyen kis ország vagyunk. Miami-ba, ami ugye a kubai főváros Kubán kívül, minden egyes nap több ezren tüntettek.
Fehérház előtt is
óriási tömegek, Spanyolországban, Madridban is több ezren tüntettek, és olyan szinten összetartott ez a kinti kubai közösség, mint még soha, és próbálják így az amerikai vezetés figyelmét is felhívni arra, hogy itt nem kell elhinni azt, amit a kubai kormány mond, hogy az embereknek ételre van szüksége, és hogy azért mentek ki az utcára, hanem itt egy változást akarnak, amit nem lehet 3 kiló csirkével megvásárolni.
Hát őszintén én kevés esélyt látok arra, hogy Amerika bármi olyan, lehet, hogy elmondja, és ő kiáll, és hogy nagyon sajnáljuk, és ezt felhívja mondjuk a figyelmet, és figyelmezteti Kubát arra, hogy figyeljen az emberi jogokra, és hogy láttam olyan nyilatkozatot, hogy felhívta Kubának a figyelmét arra, hogy ne merje az internetet kikapcsolni, és hogy ezek emberi jogok, és hogy mindenkinek joga van az információhoz, stb., de hogy itt konkrét beavatkozásra kerüljön sor, arra szinte nulla lehetőség. Talán abban lehet, vagy én inkább abban láttam a lehetőséget, hogy belülről, és ezt nem is olyan régen hallottam, hogy a forradalmakat soha nem lehet előre megjósolni, mert hogyha előre megjósolható, akkor az adott diktatúra mindent meg fog tenni az ellen, hogy az a forradalom létrejöjjön, ezért leverik már előre. És lehet, hogy egy év múlva azt mondjuk, hogy július 11-e volt a történelmi pillanat, és egy év múlva már teljesen máshogy beszélünk Kubáról. Az is lehet, mint ahogy ugyanígy, és talán erről is beszéltünk, hogy amikor Magyarországon, vagy nem is Magyarországon, amikor Európában a vasfüggöny leomlott, hogyha egy héttel ezelőtt valaki azt mondja, hogy te jövő héten át tudsz menni majd Magyarországról Ausztriába, akkor kinevetik, mert hogy semmi jel nem volt rá. És hogy talán abban maradtunk a múltkori beszélgetésben, hogy talán egy ilyet tudnánk mi is elképzelni, amikor hirtelen, ahogy te is mondtad, július 11-én a semmiből egyszer csak kimentek az emberek, csak lehet, hogy majd a következőnél tovább tart egy kicsit a lendület, vagy bármi lehet.
Én ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy ennek vagy spontánnak, vagy spontán tűnőnek kell lennie. Ami nagyon-nagyon-nagyon aggasztó szerintem, az, hogy ez a kommunista ideológia, ez nagyon erősen terjed egész Latin Amerikába, és most ugye peruiaknál óriási nagy gáz van, Panamában is egyre inkább.
Chilében is, Bolíviában is, Kolumbiában is nagyon-nagyon terjed.
És igen. Valahol ugye az USA-nak is az érdek, hogy a saját kontinensén ott rendet tegyen, hiszen óriási nagy felvásárló piaca neki, és a másik az Mexikó, ami ugye meg ráadásul szárazföldi szomszédja is Amerikának, hogy a mexikói elnök is kiáll a kubai diktatúra mellett, és a 11-én, vagy másnap 12-én látták is egy radaron, hogy a mexikói elnöki gép az megjelent Kubában. Lehet, hogy nem az elnök volt rajta, csak valaki magas beosztású, de hogy küldött oda azért valami tanácsadót nyilván, vagy hogy egyeztessenek, és ő kiállt, és a parlamentben mondta, hogy nem, hogy itt minden rendben van, és hogy nem kell közbeszólni, és hogy hagyják, majd ez organikusan, ez így működik, és ez nagyon-nagyon veszélyes, mert látjuk, hogy hova jut. Én nagyon sokat olvastam tényleg az utóbbi hónapokban erről, hogy honnan indult Kuba, hol tart most, és ami volt politikai rendszer 59 előtt, az is egy diktatúra volt.
Batista,
egy más, Batista. Egy másféle diktatúra volt. Nagyon sok hiba és probléma volt akkor is, de ez, ami most van, ez összesorvad, Kuba, összesorvad. Amikor nincsen valami karbantartva, mint egy autó, hogyha azzal nem foglalkozol, az egy idő után ugye a roncstelepen fog kikötni, és én azt látom, hogy Kuba már a roncstelepen van, de hogy egy pezót nem költenek arra, hogy felújítsanak házakat, és én minden egyes esőzésnél, ami ott azért elég gyakori a trópusokon, azon izgulok, hogy a mi panelunk ne omoljon össze, és esély sincs arra, hogy felújítsák, hogy esély sincs arra, hogy egy gyerek egy normális nevelést kapjon, hogy álmai legyenek ott, hogy tényleg egy egészséges és fenntartható életet éljenek. Ez így egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú, és hogyha ez elterjedt tényleg Latin Amerikában, az óriási nagy pusztítást fog okozni, mert egy olyan kontinensről van szó, ami annyira gazdag ásványi anyagokban, természeti kincsekben, emberekben, mindenben, és látjuk Venezuelában is, mi történt. Mindenhol, ahol ez a fekély beeszi magát, és itt nem az alapelvekkel van probléma, hogy maga az ideológiája a marxizmusnak, ez egy tök szép, romantikus dolog, igen, csak nem megvalósítható.
Ezerszer bebizonyosodott, hogy ez nem létezik.
És nem létezik, és mert az ember nem képes erre berendezkedni. Én nem szeretnék így most belevonni nagyon így magyarországi politikát ebbe, meg pláne nem, de nagyon fontos azért, hogy észrevegyük, hogy mi történik akkor, hogyha beletörődünk mindenbe, mert látjuk, hogy 62 év alatt hova lehetett jutni, és itt még nincsen ennyi idő mögöttünk, de hogyha minden csak tűrünk és nyelünk, az nagyon-nagyon veszélyes.
Sok ember álmodozik arról, hogy Kubába utazzon. Te mit mondasz? Mivel tudunk mi segíteni a kubai embereknek? Azzal, ha odautazunk, vagy inkább azzal, hogyha nem?
Van egy olyan kifejezés most így a külföldön élő kubaiak körében, aminek az a neve, hogy paron, az az ilyen megállj, és ez már egy jó ideje téma. Az azt jelenti, hogy vagy segíted a családodat, és küldesz pénzt, és tudod jól, hogy ebből fenntartod ezt a rendszert, vagy nem küldesz pénzt, stop, és előbb-utóbb össze fog omlani. A családod lehet, hogy soha nem látott szegénységbe fog élni, és lehet, hogy óriási nagy veszteségei is lesznek ennek, de csak így lehet megállítani. És én eddig azt mondtam, annak voltam a híve, hogy nem lehet az, hogy egyik napról a másikra azt mondod, hogy nem segítesz nekik. És most megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy hol állok, mert a szívem az azt mondja, hogy megállj, hogy nem, hogy egyetlen egy dollárt se szeretnék küldeni, de hogy különben éhen halnak tényleg a szószoros értelmében az én mamám éhen halna. Én azt mondom, hogy ha te csak azért mész, hogy romantikusan megnézd, hogy jaj, de jó, itt vannak a régi sevék, az omladozó, milyen hangulatos ház, ez egy katasztrófa turizmus. Én jelen pillanatban még azt is fontolom, hogy egyáltalán majd a családomat meglátogatni fogok-e menni, mert nekünk ugye azt már mondtam, hogy sokkal-sokkal többe kerül ez, mint amúgy másoknak, hogyha turistaként mennek, de közben meg a szívem az azt mondja, hogy igenis rá kell majd búcsúznom egyszer a mamámtól, és nem, ez nem biztos, hogy a megfelelő döntés. Ezt majd az idő így eldönti, hogy döntünk mi, hogy megyünk, vagy nem megyünk, de az biztos, hogy amit a turizmusba belepumpálunk pénzt, az mind az ő zsebükbe megy, az mind a rezsimnek a zsebébe megy, abból se az infrastruktúrát, se az oktatást, semmit nem fejlesztenek, abból egy dolgot fejlesztesz, azt, hogy ők jaktozzanak össze-vissza, meg az, hogy csillogjanak, villogjanak az utcák veredéróba, és az új hoteleket húzzák fel, semmi más nem érünk
még
el ezzel.
Még akkor sem, ha mondjuk te magánszállásra mész, és mondjuk magánéttermekben eszel, és a helyieken keresztül
mész programokra?
Igen, tehát hogy olyan szolgáltatásokat veszel igénybe, ami mondjuk nem az állami busztárság, nem az állami hotel, nem az állami ez, meg az, meg amaz.
Ez egy megoldás lehet, jobb,
mert azzal segíted a helyi, azt a konkrét helyi családot, mert nála szállsz meg egy casa particularban, elmész, talán te is meséltél róla, ezek az otthoni éttermek, lakáséttermek,
Paladárész,
ahol szintén az a helyi család kapja meg az összes lerakott, nem tudom, pezót, vagy nem is tudom most miben lehet náluk fizetni, vagy dollárral pezó, fizetsz, pezó. Az mind az ő zsebükbe megy. Ezzel
az
őket
igen,
segíted?
Hát nyilván ott az ilyen nagyobb kirándulások az, ahol nem tudod ugye egyszerűen kikerülni az államot.
Autóbérelsz, az nyilván egy állami cég
az lesz. Az állami cég. Hihetetlenül drágán tudsz bérelni egy egyszerű és szörnyű állapotban lévő autót is, de például ez az egész közlekedés is, hogy annyira nincsen rendes tömegközlekedés, hogy most már pont így a COVID előtt, olyan szint, meg most is a COVID alatt úgy elszálltak az ilyen maszek taxi árak, ez amit beszéltünk még múltkor, ezek a hogy mondják, iránytaxik, ahol többen is ültök
együtt,
kollektívok, mm-hmm. Igen, úgy elszálltak az árak, hogy többszöröse tényleg egy itthoni utazásnak. Például elmenni, hogyha mondjuk megkérsz valakit, hogy Havannából szeretnél elmenni Varadéróba, és vigyen el kocsival, ő vezet, és ennyi egy másfél órás út, akkor ez simán 200 dollárodba belekerül. 60 ezer, 70 ezer forint.
És emlékszem, múltkor kevesebb, mint 100 dollárért vittek el minket.
És az nektek drága, mert külföldiek vagytok, és neked ugye többszörösét bemondja. És én most olyan árat mondtam, ami a kubai helyinek az ára. Szóval brutális árak vannak kint, hogy egy pár kilométerre nem tudsz elmenni kb. 40 dollár alatt. És ezt a saját kis pénzükből kell valahogy kitermelniük annak, aki tudja. Úgyhogy én abban se vagyok biztos, hogy ezzel nekik hosszú távon segítesz, már csak azért sem, és ez nagyon-nagyon erős, amit most mondani fogok, jó? Csak értsétek, hogy mire próbálok kiukadni, de ez egy, amit most kineveltek, ez a mostani aktív életkorú társadalom, ez egy parazita társadalom. Ez nagyon csúnyán hangzik, mert ebben az én családom is benne van, de hogy csak is akkor tudnak egyik napról a másikra élni, hogyha küldenek nekik kintről pénzt, vagy hogyha nincsen kint rokonuk, akkor az, hogy valahogy lehúzni a külföldit, vagy az, hogy akár mondjuk a saját családtagomat megpróbálom egy nála 40 évvel idősebb külföldivel összehozni. A prostitúció az olyan szinten, meg a morál az megváltozott, hogy egyszerűen ezek az alapértékek vesznek ki.
Tudnál nekünk mondani forrásokat, hogy kiket érdemes követni? Már korábban is említetted, hogy vannak youtuberek, akik közvetítik a kinti eseményeket. Kiket érdemes követni?
Hogyha valaki tud spanyolul, akkor ajánlom például az Alain Paparazzi Cubano, az a neve. Ő az, aki ezeket a tizenvalahány órás élőket nyomja. Egy 26-7 éves srác, le a kalappal. Nélküle nem tudtuk volna meg, hogy mi történik. És ő Panamában van, és ő ott a panamai parlamentnél is több tüntetés szervezett, és volt is, hogy már beszéltek arról, amik történik Kubában az ő nyomására, és folyamatosan, mert ott rengeteg ilyen kommunista érdekeltségű üzlet van Panamában, és ő ezeket tárja fel, és kapja is a fenyegetéseket, ő is, meg az egész családja, és nem adja fel, és ez tök jó látni, hogy egy ilyen fiatal srácot ennyire érdekel, úgy, hogy már mondhatná, hogy jó, én kijutottam onnan, kész, ennyi volt, de sokkal-sokkal elhivatottabb, mint korábban, mert őt is az élteti, hogy hát, ha vége lesz, és haza lehet menni. Úgyhogy őt érdemes, meg hogyha például angolul szeretnétek erről hallani, America Valdez, elküldöm neked, András, a linket, és akkor be tudod őt tegelni esetleg. Ő egy amerikai, kubai, csilei, spanyol koprodukció lány, van benne minden. Híres kubai színész az apukája, és ő nagyon jól összefoglalja ezeket angolul is, meg spanyolul is, úgyhogy őket ajánlom, és tényleg tájékozódjatok, mert nagyon-nagyon meg tudnak téveszteni minket még itt Európában is arról, hogy mi történik.
Hát végszónak meg csak annyit mondok, hogy Patria y Vida. Ez az új szlogen.
Igen.
Betty, köszönjük szépen, hogy elmesélted.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, és végre beszélhettem erről, mert már nagyon régóta szerettem volna a saját podcastemen. Nem biztos, hogy megtehettem volna, nem biztos, hogy lett volna rá akkor a közönség, és szerintem a te közönségedet ez nagyon is érdekelheti, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, András.
Mindenek előtt köszönet Bettinek, hogy elmesélte nekünk a kubai történéseket. Őszintén számomra igencsak elgondolkodtató, hogy ilyen körülmények között érdemes-e és szabad-e Kubába utazni. De kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Gyertek az Utazási Podcast Facebook csoportjába, ahol megvitathatjuk ezt a kérdést. Ugyanitt mesélek a terveimről is, mert hogy ötletem és elképzelésem rengeteg van. Ehhez viszont most a segítségeteket kérem. Amennyiben a műsor értéket terem számodra, és lehetőséged van rá, kérlek támogasd munkámat Patreonon keresztül. Ez nagyban segít engem abban, hogy megvalósítsam a műsorral kapcsolatos jövőbeni terveimet. Egy ilyen régóta dédelgetett álominterjút már sikerült is összehoznom. Még nem árulom el, hogy kivel, de hamarosan ez is kiderül. A támogatás részleteiről a patreon.com/utazási podcast címen tudsz bővebben olvasni. Végül pedig nem maradt más hátra, mint hogy meghallgassuk teljes egészében a Patria y Vida számot. A műsor készítője búcsúzik tőletek, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, pa' demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5'9", yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado dominó.
nada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que estuve de usted? Si mi cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó. Y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ahí es un sentido haciendo daño.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado. 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Viola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de